3. Az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Nagyon sokan ismerik Mikszáth Kálmán könyvét, Jókai Mór élete és kora című kötetét, és hát ebben nagyon sokat ír az újságírókról. Tulajdonképpen azt a korszakot írja meg, ezt gondolom inkább a kiegyezés utáni korszak, amikor megjelennek, és hát szabadon beszélhetnek az újságok, és megjelenik az újságíró, mint a kor hőse, aki aztán később nem csak Mikszáth lett, hanem egy kicsit később, vagy talán még vele egy időben Ady Endre, vagy a 20-as, 30-as években Kosztolányi és mások írók, akik abból éltek meg, hogy Karinti, abból éltek meg, hogy a lapokban dolgoztak, újságírók voltak. Ez egy olyan szakmai foglalkozás volt, amivel valamennyire meg lehetett élni, és ami nagyon sok mindent hozott a kor életéből az írók tudomására, amiből aztán ők tudtak dolgozni, hát nem véletlen, hogy ugye nagyon sokan a regényeiket folytatásokban ezekben a lapokban írták, meg Jókai például rengeteget. El is felejtett a végén majd, hogy hívták a főhősét az első fejezetben. Na mindegy. Szóval Mikszáth Kálmán is újságíró volt, még pedig egy nagyon, nagyon fontos és termékeny korban, ez mondjuk a 80-as évek közepe, amikor a Tisza-Eszlári per zajlik, és amiről ő tudósít, de egyébként nagyon sok lapnak tudósított, az Országvilágnak, a Pesti Hírlapnak, alapított is lapot, aztán az újság főmunkatársa volt, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy meg tud élni az irodalomból is. Úgyhogy van egy Mikszáth, aki nagyon közel van az újságíráshoz, és van egy újságíró életműve, hiszen a parlamenti tudósításokban is remekeket alkotott, és van egy Mikszáth, aki a regényeket írta. Hogy látjátok ezt a kettősséget?
Hát ő előbb volt újságíró, persze, és azért nem megemlékeznék a szegedi korszakáról, mert az árvíz előtt és alatt és utána is Szegeden volt újságíró, és nagyon jól megismerte az ottani...
Szegedi Napló, igen.
Így van, és hát bár ott kezdett el ilyen nagyon nagy politikus portrékat közölni. Hát Tisza Lajos persze ismerte, Tisza Lajos volt, aki újjáépítette Szegedet, és lett olyanná, mint ma látjuk, mert egészen másmilyen volt. Akkor alakult ki a főtér, egyebek, mert lerombolták a várat. És tulajdonképpen, hát részben a humora miatt, részben pedig a politikai csipkelődései miatt lett ő nagyon népszerű újságíró. Említetted a Jókai Mór élete és kora című könyvét, ami az egyik legjobb könyve, és az egyik legjobb könyv Magyarországról a 19. században, mindenkinek tudom ajánlani. Az későbbi, azért néhány évtizeddel. És ha már szóba került, akkor hadd olvassam föl egy ilyen újságcikkét, ami a 70-es évek eleje. Jókai Mórról. Gyulai Pál azt állítja, hogy Jókai rossz regényíró. Nem akarjuk Gyulai Pált kisebbíteni azzal, hogy ítéletét ne tegyük fölibe a profánum vulgusnak, mely az ellenkező hitben sínlődik, neki hiszünk tehát, nem a publikumnak, és elismerjük, hogy Jókairól beszélni csak mint politikusról lehet. Igen, igaz, hogy a politikusok meg azt mondják, hogy Jókai rossz politikus, de hát én Istenem, hol akadna már mai napság elég együgyű ember, aki még a politikusoknak is higgyen. Nyugodt lelkiismerettel tarthatjuk tehát jó politikusnak, mint hogy az ő is igazán, csak méltányolni kell tudni és megérteni, ami közül természetesen az utóbbi nehezebb. Kevés emberről beszéltek és beszélnek többet, mint felőle. Ha mindazt leírná róla az ember, egy vaskos könyv kerekednék ki, mely azonban kevésbé adná vissza az ő életű arcképét. Őt az ismerheti legjobban, aki még sohasem látta, és sohasem hallott róla. Csak a regényeiből ismeri. Most aztán megvan fejtve, hogy azért rossz regényíró, mert valamennyi alakjába a saját egyén lényét öli. És ezzel egy füst alatt az is meg van magyarázva, miért nem élethívek az alakjai. Nagy humorista, majdnem a legjelesebb Európában, és kétségkívül a legkedvesebb, mint kiváló szellem, nagyobb a többi embernél, egy fejjel. De mint humorista, komoly politikai ügyekben kisebbnek látszik a komolykodóknál két fejjel. Több szelleme, nemesebb szíve van, mint sem egészen odaadó mameluk lehessen, és kevesebb komolysága, hogy önálló meggyőződéshez ragaszkodhassék. Csoda-e tehát, ha azt mondják róla, hogy rossz politikus, de nem hihető-e az is, hogy éppen ez a rossz politika a legjobb politika tőle. Nagy kár, hogy igen szerény ember. Na most mindenkiről így ír, tulajdonképpen nem mond semmit. De cseveg, és szellemes, és jó pofa, és közel hozza azt az alakot, akit nem is ír meg igazán. És ez teszi annyira népszerűvé, hogy aztán elkezdhessen irodalmi életművet építeni.
Akkor Hatos Pártól hadd kérdezzem meg, hogy a Tisztelt Ház vagy a Klub és Folyósó, ugye ez 86-87-es kötetek, amikben az ő hát, publicisztikai vagy újságírói tevékenysége van, ez tulajdonképpen történészi szempontból ad valamit a korhoz, vagy pedig, ahogy a Gyuri mondja, igazából egy olyan a humorával bűvelkedő ember, aki például Jókai mellett fél év alatt a Pesti Hírlap két sztárja lett, mert nekik volt a legjobb humoruk. És nem azt számított, hogy mit írtak és kiről, hanem hogy hogyan beszéltek.
Bizonyosan ad, hiszen a történet semmilyen forrás nem mellőzhet, és semmilyen forrás nem abszolút. Tehát, hogy ha azt nézzük, hogy mondjuk a képviselőházi jegyzőkönyvek mennyivel hitelesebbek, akkor természetesen azt mondhatjuk, hogy hitelesebbek, de sok mindent elveszít, pontosan azért, mert hogy még a közbekiabálások is csak úgy vannak jelezve, mint hogyha csak megtörténnének. A Mikszát az életet adja vissza. Tehát ugye mi a múlt? Csak a jelen az, ami friss, mondja Hegel, ugye a nagy filozófus az esztétikájában. Minden más halvány. Most az egész történészség, de az irodalom is arról szól bizonyos értelemben, a történeti regény mindenképpen, hogy a múlt valaha jelen volt. És hogyha volt jelene, akkor annak volt jelen valósága. És amennyire a jelennek van jelen valósága, ugye a múltnak is van. És ezt nem jegyzőkönyvekből ismerjük meg, ezt Mikszáttól ismerjük meg. Az természetesen más kérdés, hogy ebből mennyit hiszünk el. Mennyi ebből a tódítás, mennyi a szeretetteli odakacsingató megmagyarázás. Egyébként maga Mikszát is leveleiben, például a Fekete Város, vagy egyéb, ahol ugye történeti regényt ír, jelzi is azt, hogy a történetíró a saját feltevéseit igazságként kezeli, a szépíró meg ugye az igazságokat bizonyos értelemben hazugságként. Tehát, hogy nagyon is relatív az, és itt akkor el is jutottunk Mikszát kulcskérdéséig, hogy ő mennyire hát viszonylagosnak látta az emberi történéseket, és hogy mennyire fogyaszthatóan, mennyire élvezetesen írta meg ezeket ugye a tudósításaiban. Azt is látni kell, hogy nem volt saját maga ellensége. Tehát mint fiatal szegedi újságíró, hát eléggé radikális volt a kritikájában, és nagyon sokan azt vetették, vagy vetik ma is a szemére, a későbbi Mikszátra, hogy igazából egyfajta édeskés, anekdotikus, szeretetteli képbe sűrítette a dualizmusnak a nagyon is szűkös világát, és azt a parlamentalizmust, amely nem fejezte ki az ország problématikáját. Nem gondolom, hogy Mikszátnak lett volna feladata, hogy egyfajta mindent elöntő társadalmi regényt írjon. Lehet vitatkozni, hogy hol lett volna és hová mehetett volna Mikszát művészete. Az is igaz, hogy az a különös dolog történt vele, hogy őt nem számítszék az 50-es évekbe, pont azért, mert el volt terjedve róla, hogy a gentry bírálója, a gentry hibáinak a kifigurázója. Biztos, hogy volt benne ilyesmi, hiszen maga nem a gentryből jött. Mikszátnak egyébként az eredete is, a származása is, a családi indítatása is egy nagyon ambivalens jelenség, és pont ugyanilyen ambivalens a politikus portréi, azok a karcolatok, amelyek műfajt teremtettek, és amelyek klasszikusak, amelyek nagyon is mulandónak voltak ábrázolva, hiszen konkrét egyik évről a másik évről hervadó szituációkat jelenítettek meg, de egyébként nagyon lehet most is élvezni. Nekem egyébként ez meggyőződésem, Mikszát egy nagyon élvezhető író. Nem mindenkinek való, meg lehet, hogy olyan, mint a zserbó, hogy ha sokat eszünk belőle, akkor már megterheli az ízlelő bimbókat is. Én azt gondolom, hogy nagyon is hasznosítható a történész számára az a fajta kép, amelyet mondjuk Szilágyi Dezsőről, Tisza Kálmáról, Tisza Lajosról ír, és még a dicsőítésben is mindig ott van egy kis csipkedés, pont azt tárja föl, amelyet oly nehéz egyébként a mai újságírásban utolérni, hogy az ember és az emberi cselekvés nagyon is esetleges, és hogy nagyon is ellentmondásos az a pálya, ahol valaki végigmegy. Most mit látunk, hogy keletkeznek politikusok, akik mindig ugyanazt mondták, akkor is, ha teljesen mást mondtak, akik mindig ugyanazt csinálták, akkor is, ha teljesen mást csináltak, és ezen politikusok köré hatalmas, meg még hatalmasabb táborok gyűlnek, és elvész az a fajta valóság, amely a nem hívő ember valósága, és amely mindenkit megkísért, hogy lehet, hogy nem is úgy volt. Lehet, hogy nem is olyan nemes érzelmek vezették. Lehet, hogy csak szerencséje volt. Lehet, hogy csak valamiből menekült. Szerintem Mikszát nagyon is hasznosítható akkor, hogyha nem elvakult hittel akarjuk élni az életünket, és nagyon is hasznosíthatóak ezek az újságírói dolgai, akár a történeti kutatás számára is, ha látni akarjuk azt a fajta világot, ami a dualizmus volt, ami egy illuzórikus világ volt, de egyben egy békés építkezés világa volt, amely egy zárt világ volt, ahol Mikszát, mint képviselő tegeződött, tehát volt egyfajta ilyen nemesi demokrácia a parlamenti életben, csak hát éppen nem látszott, hogy mondjuk a Magyarországgyűlést az ország lakosságának kevesebb, mint 8%-a tudja választani. Sőt, egyre kevesebb lett pont Tisza Kálmán törvényhozása következtében a választójogosultaknak a létszáma. Tehát, hogy az a liberalizmus, az a szabad elviség, amely Mikszátnak a természetes létközege volt, az egyre szűkebbűvé lett, és egyre anakronisztikusabb lett, és végső soron teljesen hiteltelen lett az első világháborúra, amit jobbról is, balról is, először balról támadtak. És csak azután, hogy jött az első világháború pokla, jöttek a forradalmak és ellenforradalmak, derült ki, hogy mennyire igaza volt Mikszátnak, ha a gúnyát valamifajta szeretetteli kíméletbe csomagolta.
Amit mondtál, az kapcsolódnék vissza, hogy tudnélik a táborok, amelyek a fekete és fehér igazságokat öntik egymásra, és természetesen az igazsághoz sok közük nincsen. Ez a Tisza-Eszlári per, ami nagyon sok embernek, köztük újságíróknak volt egy nagy próbatétel, és hát Mikszát teljes erővel bevetette magát, ez ugye 1882, meg is bírálták innen is, onnan is, volt, aki azt mondta, hogy antiszemita, volt, aki azt mondta, hogy igazából filoszemita, és hogy elfogult a zsidókkal szemben, mert mindenkit megkérdezett. És amikor leírta ezt az egész történetet, akkor egy nagyon furcsa mondatot biggyeztett a végére, azt mondta, hogy tulajdonképpen ez az egész olyan, mint egy ilyen felhőjáték. Kicsit takarja a dolgokat, és hát mindenki azt lát bele, amit akar. Na most ez nagyon furcsa hangzik ez a mondat, de ha belegondolunk abba, a lő érvelésébe, hogy a vágy is nagyon elfogult volt, a védelem is nagyon elfogult volt, és hogy igazából egy idő után nem arról szólt a történet, amiről szólnia kellett volna, hogy mi történt igazából, hanem a liberális kormány, meg a liberális parlamenti képviselők részéről, akik megérezték, hogy mi a tétje ennek az egésznek. Hogy hogyan dobhatják a kukába az egész magyar jogállamot, hogyha engednek az antiszemiták ostromának. Az antiszemiták, meg Istóczi Győző, meg a többiek azt érezték meg, hogy itt van egy lyuk, amin keresztül lehet nyomulni. Szóval ez egy nagy kihívás volt. Mit gondoltok erről?
Azt gondolom róla, hogy Mikszáth igyekezett elkerülni a korabeli témákat. Vagy ha a korabeli témát, látszólag a korabeli témát választ, mint író, akkor elment a szélekre. És az első sikerei, ugye a Jópalócok és a Tóth atyafiak, az kiveszi ezeket a történeteket az összmagyarságból, és oda szituálja valahová a felvidékre, ilyen, ahol ugye nem csak tótok, tehát nem csak szlovák szereplők vannak, hát van ott mindenféle magyar nyelvű, német nyelvű, nevű, meg, de hogy megpróbált ettől a közvetlen ábrázolástól elmenni a mese felé. Na most ebben ő rendkívüli ügyességet és rendkívüli mesélőkedvet tanúsított, és hogyha megnézzük a mai magyar novella irodalmat, akkor mindenkiben ott van Mikszáth. Egyszerűen nem lehet elkerülni. Valahogy az ő hanghordozása, meg az ő jelenetezése az máig visszaköszön. Ahogy a regényekben nyilván Jókai van benne valahol, akkor is, hogyha Ellen Jókait írnak. Na most, én most újra olvastam ezeket a novellákat, és meglepett, hogy mennyire szentimentálisak tulajdonképpen. De nagyon szépen vannak előadva, és humorosan vannak előadva. Akkor is, hogyha hát tragikus a történet, mert ugye meghalnak, meg halott helyet jelentkezik egy lány börtönbe, és a többi. Ismerjük ezeket, hát azért ezek népszerűek maradtak végig. És utána pedig történelmi témákat választ érdekes módon, részben a felvidékről. Hát a Beszterce ostroma, ugye, vagy a kísértett Lublón. Ezek romantikus történetek egy-egy őrületnek, vagy egy-egy bünténynek, mint a pénzhamisítás a meséi, és tulajdonképpen nem nagyon van közük ahhoz, ami a korszakban, Mikszáth korában történik, tehát még a parlamenti jegyzeteihez sincs közük. Na most fokozatosan sötétedik azért ez a világ. Nem élt sokat, hát 63 éves korában meghalt. Hát egy írónál az tulajdonképpen a kezdőregényíró. És hát a legsötétebb az a Fekete Város, aminek a könyvkiadását már nem is tudta megvárni, mert meghalt, és csak folyóiratba közölte. És hát az nagyon sötét és reménytelen történet. És hát ennek a sötétsége már átütt, tehát ott a magyar jövő az bele van a hangulatába kódolva. De például az Új Zrínyiász. Ezt elég jól megismertem, amikor színpadra írtam, és aztán nem akartam, hogy előadják. És hát én természetesen az eredeti ötletnek megfelelően az én koromnak a politikusait raktam bele. Ez volt a fantasztikus jó ötlet, amit nagyon szépen kiaknázott Mikszáth, hogy föltámadnak Zrínyi Miklós és vitézei, és az ő korabeli politikai életbe kerülnek bele, és hogyan manipulálják őket, és aztán hogyan kell megint ugye kirohanniuk a halálba. nincs teljesen megcsinálva. Érdekes, hogy nem használta ki az összes lehetőséget, ami egy ilyen ötletből adódik, amit megírt, az nagyon jó, de óvakodott igazán mélyen belemenni. Mert tudta, hogy ott olyan szakadékok, olyan sötétségek vannak, amelyek már nem egészségesek. De tehát valami visszatartotta a végletes megoldásoktól.
Hatos Pál, visszamehetek a Tiszaeszlári perhez, vagy lépjünk ezen túl?
Igen, nagyon érdekes. És, de szeretnék majd arra is, amit Gyuri mondott, mert nagyon fontos ez az elsötétedés egyébként, meg a szentimentalizmus szerepe, az, hogy sietősen élt egészen élete végéig, és hogy tulajdonképpen a halálát is az okozta, hát néhány nappal a halála előtt még Máramarosban volt, és nem ő akart fellépni ott képviselőjelöltnek, hanem másoknak tett szívességét a nevével. De visszatérve Tiszaeszlára. Tehát ő az egyik tudósító, és ez a per mikor zajlik? 1883-ban. Két nagy magyarázat is van, hogy miért ekkor robban ki az antiszemitizmus Magyarországon, vagyis két nagy tényező. Az egyik a nagy gazdasági, az első nagy európai gazdasági válságnak az utóhatása, ami ugye 1873-ban kezdődött, és egyáltalán nem gyorsan csengett le, és amelynek nyomán szerte Európában és Közép- és Kelet-Európában megerősödött az antiszemitizmus, a második pedig ugye második Sándor cár meggyilkolása, amely egész Oroszországban, és az Oroszország ugye a mai Lengyelország jelentős területére is kiterjedt. Hatalmas pogromok, antiszemitizmus terjedt el. Ilyen értelemben a pernek a részleteinél is fontosabb volt, hogy mit lép a fiatal magyar liberális állam. Uh-huh. Az, amelyik egy nagy birodalom keretein belül, de mégiscsak lehetőséget kapott arra, hogy modern, francia értelembe vett szabadelvű társadalmat teremtsen. Kissé megkésve, mint ezt ugye majd Trianon visszaigazolja, de jól vizsgázott a magyar állam. Mert valóban erős, populista hullámokra ült föl az antiszemitizmus, főleg ott ugye a Tiszántúlon, de a magyar állam is nagyon is erőteljesen a magyar gentil liberalizmus leverte azt a fajta kísérletet, hogy a zsidókra, a zsidóságra kenjék a társadalmi bajoknak a bűnét, és hogy tőlük kérjék számon, mert ez egész egyszerűen egy bűnös fikció, ami egyébként könnyen, és mint láthattuk, az egész 20. század erről szól, könnyen felgyújtható. És én itt úgy látom, nincs ebben teljes egyetértés, hogy Tiszaeszlár és a vészkorszak között nincs egyenes vonalú fejlődés. Pontosan arról szól egészen 1918-ig a magyar történelem, ez a problematikus, ellentmondásos, konzervatív, liberális, vagy úgy tetszik, liberális, konzervatív világ, sokfajta társadalmi politikai deficittel, hogy nem harapózhat el a szabadság és az emancipáció, nem lehet aláásni fajelmélettel, nem lehet aláásni népek, vallási közösségek, hogy is mondjam, megjelölésével, megbélyegzésével.
Bocsássak, hogy ennek a szabadba vágok,
de a liberalizmusnak, ennek a szabad elviségnek Mikszáth feltétlenül a híve volt.
Bocsássak, hogy a szabadba vágok, de most eszembe jutott, hogy azért milyen furcsa dolog volt ez a főügyész helyettes. Mondta a vádbeszédet, és a főügyész helyettes a vádbeszédben azt mondta, hogy ő nem hisz a vádlottak bűnösségében, és azt javasolja, hogy mentsék fel őket, mondta a főügyész helyettes. Mondjuk a főnöke is ezt mondta, és mondjuk Tisza Kálmán is ezt mondta, a védőügyvédnek, aki mögött ott, tehát kicsit hallgatagon, de ott áll támogatólag. Szóval valószínűleg ez egy jó pillanata volt ennek a magyar liberális államnak. Mennyire tudott ennek megfelelni Mikszáth szerint? Tehát mit tudott kihozni belőle?
Bocsánat, hogy közbeszólok, mit történész jelölt. Van egy nagyon nagy figurája a kiegyezés utáni magyar politikai életnek, Kozban Sándor, a főügyész, aki, amint híre ment ennek a történetnek, a tiszaeszlári vérvá, lerohant, és kiosztotta a szerepeket, és visszament, és aztán ő visszahúzódott onnan, és leküldte a szekrényesit, nem tudom, a helyettesét, mindegy. És Eötvös Károly jutott a védő. Tehát valóban az történt, hogy a magyar állam felelős vezetői megérezték a veszélyt, és minden áron meg akarták akadályozni, hogy a vádolt, vérváddal vádolt zsidókat elítéljék. Na most Kozma Sándor végig ezt csinálta. Ő kiegyezett tulajdonképpen a munkásmozgalommal. Táncsics Mihállyal személyesen. Kiegyezett mindenkivel, mert látta, hogy ez a liberális magyar állam sérülékeny, és hogy mindent meg kell tenni az érdekegyesítésért. És ezt a maga eszközeivel el is érte ideig, óráig.
Kozma Sándor egy elfelejtett nagy egyénisége a magyar jogtörténetnek, a magyar bírósági szervezet vagy ügyészségi szervezet történetének, és annak a fajta jogszolgáltatásnak, ami aztán ugye a Csemegi Kódex néven vonult be, önmaga is jellemző, ugye Csemegi Károly, az első magyar büntetőkódex megalakítója, maga is zsidó származású volt. És alig ha akad szomorúabb iróniája a magyar történetnek, hogy itt van Kozma Sándor, az első magyar főügyész, liberális jogvédő, a jogkiterjesztésnek a harcosa, és ott van az unokája, Kozma Miklós, százados, a szegedi gondolat egyik képviselője, aztán az MTI-nek, a Magyar Rádiónak a vezetője, egy egyáltalán nem buta, nagyon intelligens ember, aki kárpátalja kormányzójaként végzi, és akinek a felelőssége a Kamenyec-Podolszky halálmenet kiutasítása 15 vagy 17 ezer ártatlan, szerencsétlen embernek, akik ugye a biztos halálba mentek. Természetesen Kozma Sándor semmiképpen nem felel azért, hogy az unokája, aki egyébként a deportálások alatt a Balatonon nyaralt, hamarosan meg is halt, alig 57 évesen, csak mutatja azt, hogy nincs egyenes vonal 1883 és 1944 között. És szerintem ezért nagyon fontos volt, amit Gyuri mondott, hogy ne csak Giffenwanderungot csináljunk, tehát a csúcsokon járjunk, Mikszáth Kálmánt ismerjük, Kossuth Lajos, Deák Ferencet, hanem azokat az igazi építőmestereket is, akik lehetővé tették azt, hogy a dualista államból nagyon sok minden példaként legyen most is. Csak egyet említsek, Sólyom László munkássága sem érthető meg azon jogszolgáltatás és azon jogi kultúra nélkül, ami a 19. század második felében diadalmaskodott. De visszatérve Mikszáthra, tehát hogy számomra Mikszáthnak a liberalizmusa egy talán sokkal kényelmetlenebb témához is kapcsolódik. Ez pedig az ő antiklerikalizmusa. Mikszáth papi dinasztia leszármazottja volt, édesapja már nem pap volt, hanem egyfajta vállalkozó ember, kocsmáros földbirtokos, aki a kurta nemesség és a polgárság határán mozgott, de maga a Mikszáth család az felvidéki luteránus papok leszármazottai voltak. És itt van egyszerre két dolog lépve. Az, hogy a legnagyobb magyar antiklerikális regényt Mikszáth Kálmán írta, ez a Különös házasság. Ez is egy kényelmetlen regény, és természetesen a Kádár korszakban, vagy nem tudom, mikor is csináltak belőle filmet, talán az 50-es években, vagy 60-as években, ki is használták ezt, de ez nem változtat azon, hogy nagyon tanulságos, ugye szintén az egyik kései regény egyike, az egyházpolitikai törvények után fellángoló, hogy is mondjam, vagy katolikus politikának egyfajta ellensúlyozása akar lenni a szabad elvűség védelmében, és hát ugye ott van az utolsó mondat, hogy még a brékák is az bekerik, ugye a történetet nem akar megspoilerezni azok el néhány ember előtt, aki esetleg nem olvasta volna. Egy házasság, egy boldogtalan házasság, egy kikényszerített házasság története, ahol ugye az egyház tanításaihoz híven úgymond nem engedélyezi a válást, tehát ugye ez csak instrumentalizálása úgymond a bibliai válási tilalomnak, ami történik, és hogy urak a papok, és hogy hát ami történt mondjuk az elmúlt években, és azok a botrányok, amelyek felszakadnak itt is, ott is, amott is, mutatják meg azt, hogy az egyház hatalmi helyzettel, vagy bármifajta kiváltságolása, az mindig az egyháznak árt a legtöbbet. És ilyen értelemben a mixárti szkepszis, amely bizonyos értelemben antiklerikalizmus is, bizonyos értelemben szabad elviség. Azt hiszem, hogy egy kényelmetlen, de nagyon is valós, és bizonyos értelemben üdvözlendő örökség. De hát még olyan novellákban is, mint amelyek ugye tényleg a gyerekkora faluját ábrázolják, ahol mondjuk a húsvéti szokásokat írja le, ott is látszik, hogy van benne, ott van a papfiú vagy papi családból származó mixárban a kétel, hogy mindez nagyon szép, édes, de kegyes hagyomány. És ami igazán hitelessé teszi mixátot ebben a tekintetben is az, hogy ő nem ateista. Tehát, hogy nem egy harcos szószólója annak, hogy bármit le kéne rombolni. Ő szkeptikus. Ha tetszik, bizonyos értelemben talán agnosztikus. És ez egy olyan megfigyelési, hogy is mondjam, tehát egy olyan nézőpont, ami szerintem egy író számára sokszor sokkal többet ad, mint hogyha hívő megfogalmazója bármifajta vallásos álláspontnak, és itt most a vallásosságon akár a kommunizmust vagy a progresszív jó hitét is értem, nem pusztán a tételes vallások vagy egy egyházak tanításának a követését. Tehát az, hogy Mixárt liberális, az, hogy Mixárt úgy politizál és úgy lép föl, ahogy a mögött ez is ott van. Erről kevesebbet beszélünk természetesen, mert hát Mixárt elsősorban író, és sok mindenről lehet Mixártnál beszélni, és talán a legkényelmetlenebb az ő, hogy is mondjam, antiklerikalizmusa.
Csak hát hogy... még ha már az íróról. Hát azért nagyon jó a Noszti fiú esetet Tótmanival.
Hát remek. Imádom, én...
Nem véletlen, hogy filmet is csinálnak, állandóan színpadra állítják, mert hát nagyszerű alakok vannak benne. Fölhívnám a figyelmet az egyik legnépszerűbb, és az egyik legjobb művére szerintem, amit szoktak ócsárolni, a Szent Péter esernyője. Vagy hát milyen romantikus, meg nem tudom.
Sőt, szentimentális.
Szentimentális, igen. Ott lebeg a tragikum és a szakadék határán végig. És tulajdonképpen egy írói gesztus dönti el, hogy most nem esünk be a szakadékba. És ez egy nagyon nagy gesztus. Gesztus az életnek, meg a vidámságnak. Miközben hát rémes történet lehetne belőle, de úgy dönt a szerző, hogy most akkor jól oldja meg, és happy endet varázsol a végére. Nagyszerű mű, és hát arra már ez az irály, ez a mesélő, addigra azért letisztul, és ez már nagyon szépen van elmesélve. De hát a kis regényei mind, hát remekül vannak megírva, úgyhogy csak ajánlani lehet.
A korabeli irodalmi életről csak egy kicsit bosszantsam a Gyurit, hogy akkor hogy éltek meg írók, hát nem mindegyik persze. Margócs István írta meg a 2000-ben, Azt mondja, hogy a tömeges olvasási kultúra és propaganda olyan vagyonosodási lehetőséget biztosított, ami korábban nem volt, hiába panaszkodtak az írók, a magas irodalom épp úgy piaci szereplő lett, mint a limonádé. Tompa Mihály virágregéi 19. század második felében 8 kiadást értek meg 25 ezer példányban. Jókai 10 év alatt 400 ezer koronát keresett. Tompa egy könyvből házat vett, Jókai a Füreden villát. Mikszát meg akarta, és meg tudta volna venni a fogarasi Bruckenthal várat. Várat, mondom. Hát azt a hercegről tudjuk, a villát, a jaktot, az Adrián. Gyulai Pál írta az írókról, hát nem kevés rossz indulattal, hogy nem voltak ezek ilyen kórászok. Hát ez, ennek vége van. Már vége lett már régen.
Hát attól függ, hogy ki az az író. Mert Vajda János nem volt gazdag ember. Meg átsorolhatnám. Tehát a másik serpenyőben nagyon sokan vannak, akik kiváló szerzők. Igen, ez az újság, amelyik az egyedüli hordozója, a betű, a nyomtatott betű, az egyedüli hordozója akkor, kivéve a színházat, ugye, a színházi szerzők még többet kerestek. A vagyonosodásnak, meg a kultúra, hát nem volt más, nem volt tévé, nem volt film, nem volt internet, hanem ez volt. És aki nem tülekedett a Nemzeti Színházba, majd a Népszínházba, mert hát iszonyatosan népszerűek voltak, az volt a nagy populáris intézmény, ugye, meg aztán az opera, hát azok könyvet olvastak. De ezek a példányszámok, hogyha az akkori Magyarország, ez a 16 milliós országot nézzük, azért nem olyan nagyok. És hozzá kell tennem, hogy ez korábban kezdődik, mert már a 40-es években Kuti Lajos, hát valami írtóztató luxusháztartást tartott fenn a regényeiből. Az más kérdés, hogy aztán eltűnt, és enyhén szóval nem jól viselte magát emberileg. De hát ez lehetőség volt, és akkor végül is ez ihlette az írókat, és munkára serkelte őket, vagy sarkalta, serkentette, és ez azt jelenti, hogy a népszerű műfajban lehetett nagy pénzeket keresni, és lehetett iszonyatosan keveset is.
Lehet, hogy ebből következik az, szintén Margócs írja az irodalom, Mikszáth Kálmán irodalmi szemléletéről. Azt mondja Mikszáth Kálmán, miközben Jókairól beszél, ha realista, naturalista vagy, de hasztalan, nem tudsz megválni tőle, mert elbűvöl, vagyis tök mindegy, hogy mit játszol meg, lehetsz te akár, most nem akarok mindenki különféle irodalmi irányokat, tök mindegy. Ha olyan az író, akkor megvesz magának. És tulajdonképpen azt írja Margócsi, hogy kicsit követte ebben Jókai és Petőfi útját, akik kritika ellenesek voltak, és az irodalmi intézmény ellenesség is leírta őket, mert Mikszáth is azt mondta, hogy tulajdonképpen a közönség ellenessége a legnagyobb bűne a kritikának, a közönségnek megfelelően a többi baromság. Hát körülbelül ez. A baromság szót én tettem hozzá. Pali, mit szólsz?
Én azt gondolom, hogy hát igen, tehát egyrészt Margócsi István számomra is szemnyitogató volt az egyetemen, amikor arról beszélt, hogy az író nem pusztán az eszmék legében él, hanem hogy nagyon is tudatában van a társadalmi, vagy éppen a gazdasági helyzetének, és hogy Petőfivel valami nagyon új kezdődött el. Ő volt az első irodalmi sztár, és aki tudatosan épített fel egy szerepet. És természetesen az, hogy megrajzoljuk az író társadalmi sikerének a kontextusait, nem hitelteleníti, és nem is teszi feleslegessé az esztétikai elemzésnek a létjogosultságát. De az is biztos, hogy volt ennek alapja. Maga a Jókai életrajz is egy sikeres kereskedelmi vállalkozás volt. Tehát itt a Révai Mórnak a szerepe feltétlenül kiemelendő, és manapság ugye az irodalom történészek között ez egy növekvő fontosságú irányzat, hogy az író gazdasági jelentőségét, hogy az irodalom és a kapitalizmus kapcsolatát vizsgálják. Több érdekes munka született ebből, akár azt is megnézve, hogy a nyugat hogy élhetett meg, vagy éppen az az új idők, amelyet ugye Mikszáth Kálmán együtt segített a világra Herceg Ferenccel. Tehát, hogy Mikszáthnak például Herceg Ferenc elindulásában is, sikerében is jelentős szerepe volt. Azért azt ne felejtsük, hogy Mikszáth egy nagyon törékeny és a nyomor bugyrait megjárt fiatalkorból érkezett, tehát mindenki ismeri az ő kétszeres házasságát, amely ugye először azért szűnt meg, mert Mikszáth egész egyszerűen nem bírta elviselni, hogy nyomorban tartja a kis családját, feleségét is, és hát egyszerűen Mikszáthi tündérmese az, hogy ugye a szegedi Nagyárvíz során írt publicisztikái, illetve a Tóth Atya fiak, majd a Jó palócok sikere nyomán, ő egy országosan ismert, és egyre inkább jól megfizetett előbb újságíró, aztán író lett, és így társadalmilag is beérkezett, anyagilag is beérkezett. Mondjuk ennek a beérkezettségnek a határait nem a Fogarasi vár jellemzi, mert azt ne felejtsük el, hogy Fogaras az ország legelmaradottabb vidékén feküdt, amelynek ugye országgyűlési képviselője volt Mikszáth Kálmán, hanem mondjuk az, hogy az élete utolsó 7 évében a Horpácsi szonták kúria tulajdonosává lehetett, pont talán éppen a Jukai életrajz meg egyéb művek honoráriumából, hogy azt megvehette. Tehát itt azért ne egy ilyen vagy egyéb nagy jövedelmekre gondoljunk, a tisztes polgári beérkezettség, és ennek azért rettenetes újságírói malom volt az ára, illetve az is, hogy hát ugye folytatásokban írta a legtöbb regényét, amelyet el kellett adni, mint a Pesti Hírlapnak a munkatársa, ugye ő maga is próbálkozott sikertelenül lapalapítással, tehát maga Mikszáth Kálmán is. Tehát azért én ezt icipicit, hogy is mondjam, viszonylagosítanám, hogy persze voltak itt nagy beérkezések, nagy írói jövedelmek. Akik arra hajtottak leginkább rá, hát azok irodalmilag azért megfizették az árát. Tehát mondjuk egy Csató Kálmán kedves és fontos és sikeres beérkezett szereplője a magyar drámairodalomnak, de nem túl jelentős, és a legelső, aki ezt elismerte, az ő maga volt az emlékirataiban, hogy hát azért ő nem remek műveket írt, hanem olyan darabokat írt, amelyek mindig teltházzal tudtak futni. És azt is tudta, hogy ha az ember emellett dönt, akkor valami más elhagyása mellett is dönt. Mikszáth nem döntött így, és én egyébként nagyon-nagyon örülök, most így, hogy is mondjam, hagy valljam be, hogy ha Gyuri azt mondta volna, hogy a Nosztifjú esete az nem az ő esete, és hogy az nem olyan erős, hát én biztos, hogy vitatkoztam volna, mert egész egyszerűen szubjektív okból számomra az egyik legfontosabb magyar mű, mert bármikor, bármilyen mélyen voltam az életben, egy-két oldal elolvasása mindjárt kirázott belőle, úgy tud írni, és valóban vannak ilyen szakadékok, ahol az egész műbe esetett volna valami fajta mocsárba, egy lektűrmocsárba, de nem, végig kitart, és egy pusztító társadalomkritika, egy gyönyörűen felépített mű, és hát egyébként nagyon jó leírása is, mondjuk a 19.-20. század fordulója magyarországi tér és táj viszonyainak.
Gyuri?
Én csak azt tenném ehhez hozzá, hogy amire nem szoktunk fölfigyelni, hogy ugye Mikszáth von Hauser tudott szlovákul.
Igen.
És tudott lengyelül, ami kiderül a műveibe. Tehát ő egy nagyon tágas Közép-Európában gondolkozott, miközben hát remekül tudott ugye görögül, latinul, németül, ezzel mindent tudott. Tehát rendkívül művelt ember volt, noha nem fejezte be a jogi egyetemet, tehát hála Istennek. A kitekintése, az ő merítése az alakok megformálásába, hát nagyon nagyszabású. Olyan nagyszabású, mint Jókaié is. És ez ment tönkre aztán a 20. század második évtizedétől Magyarországon, és akkor jött ez a szűkösség, amiről már beszéltünk néhányszor a nagyírók kapcsán. Tehát nagyon gazdag világ tárul föl, hogyha egy kicsit odafigyelünk Mikszátban, és ez is azt hiszem, hogy a nagy erényei közé tartozik.
Hát nem lesz már idő, pedig volt itt egy fontos dolog, hogy megírták, hogy Mikszát a megkésett fejlődés részén, ahogy a posztmodern hős lett a 20. század második felében, ugye Eszterházy Péter termelési regényében Mikszát mint söröző partner tűnik föl. Kapdabó Tamás, az Írországban meghalt író, irodalomtörténész írja, hogy egybefolyó szétváló történetei, többszintű hangolatai világa, hierarchia mentes stílusa, hát ez egy tökéletes posztmodern ős. De hát mondom, arra sajnos nincs időnk, de egy mondatra van. Van kedved hozzá? Egy mondat.
Nagy író.
Pali?
Nagy író, és abban is van bizonyos véletlen, hogy nagy magyar író. Ahogy Pávol Ország, Vjezdoszláv, a ma szlovák irodalom egyik nagy klasszikusa, 2 évvel volt fiatalabb nála, és magyar apától, szlovák anyától született a szlovák irodalom egyik halhatatlan, úgy Mikszáth Kálmán, aki szlovák felmenőkkel rendelkezett, akinél ez nagyon fontos, hogy von Haus-Aus beszélte a szlovákot Klabonyán, a szlovák faluban. Egy olyan magyar író lett, aki még a szlovák gyökereit is eltagadta, de megjelenítette azt, hogy mennyire választás kérdése az, hogy valaki melyik nemzeti irodalomban lesz világirodalmi jelentőségű író.
Azt hiszem a Tóth atyafiakban van egy ilyen prózába tördelt versidézete, amiről azt írja, hogy hát ezek a szlovákok, hogy milyen élettelen, meg érdektelen az ő lírájuk, és akkor idéz egy olyan verset, prózába idéz, hosszú sorokba, rímtelen, amelyik arról szól, hogy hát bementem a konyhába, és akkor pipára gyújtottam, és hosszan, hogy milyen élettelen, milyen szürke ez a szlovák élet. Na most ez a Petőfi paródiája természetesen, a Befordultam a konyhára című Petőfi-es. Tehát oda-vissza üt többször is. Petőfi igen, le lett szlovákozva. De hihetetlen szellemes, és hát nyilván aki fölfigyelt rá, az jót mulatott ezen a viccen.
Na, akkor a posztumuszról semmi? Egy Mikszát, mint posztumusz, ős arról semmi?
Posztumusz vagy posztmodern?
Igen.
Hát, posztmodern, nem volt az a posztmodern annyira poszt és annyira modern, úgyhogy már hol van az is, sehol.
Ja.
Hát én azt gondolom, hogy Mikszáth tovább él, igen, nem véletlenül idézted a termelési regényt, tehát hogy akár még egy olyan szerző, mint Eszterházy Péter is a sokszoros anekdotikusságában abszolút Mikszáth örökös. Az anekdotázás nagy magyar hagyomány, veszélyes hagyomány, mert belefúlhat valami fajta laposkodásba, de Mikszáth kezén, pontosan ezzel a kihagyásos, balladisztikus szerkesztéssel tényleg egy szinte meghaladhatatlan irodalmi vívmány.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak és Píró Györgynek. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.